Tehát Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. fejezetéből olvasnám a 22-től a 26. versig. Két fordítást is elolvasok, az egyik a újabb fordítás, a másik pedig a Csia fordításból, rövid igerészről van szó. Tehát így hangzik ez az ige szakasz, Pálnak a Galácia beliekhez írt levele 5. fejezetéből a 22. verstől. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra ingerkedők, egymásra irigykedők. És a másik fordításban, a szellemnek gyümölcse ellenben szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, jóságosság, derékség, hűség, hit, szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény. Azok, akik a felkent Jézuséi, a húst szenvedélyeivel és kívánságaival együtt megfeszítették. Ha szellem életet ad nekünk, úgy is járjunk, ahogy a szellem ösztökél. Ne vágyódjunk üres tekintélyre, ne legyünk egymással szemben kihívók, ne irigykedjünk egymásra. Azt gondolom, hogy jól ismerjük ezeket a ige szakaszokat, és amikor először ez elém került, úgy voltam vele, hogy olyan érdekes ez, hogy az emberben benne van az a fajta személyesség, hogy emberek vagyunk, hogy van olyan ige szakasz talán, amire azt gondoljuk, hogy könnyebben beszélünk róla, van olyan, amire azt gondoljuk, hogy nehezebb. És azt gondoltam, hogy ha milyen nehéz helyzete van Zolinak, mert az előző alkalommal a testnek a kívánságairól volt szó. És hát sokkal nehezebb arról beszélni. És milyen könnyű helyzetem lesz nekem, mert hát milyen jó beszélni azokról a gyümölcsekről, amiről szívesen hall az ember, vagy szívesen beszél róla. Aztán csak még ennyi személyes dolgot rádöbbentem, hogy ez nem így van. Ez nem így van. Ez soha nincs így. Hogy ezek olyan igék, vagy olyan ige szakasz, kicsit meg is ijedtem, bevallom, hogy hát erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Mit fogok én erről mondani egy rövid idő alatt, hogy az érthető legyen. És hát végül is a lélek gyümölcse, vagy a Szent Lélek, Szent Szellemnek a gyümölcse, az nyilvánvalóan szemben áll a testnek a kívánságaival, cselekedeteivel. És amikor a múlt alkalommal olvastunk, hallottunk erről, előtt jött csak egy-két gondolat, ami még bennem volt, hogy a test, a hústestnek a cselekedetei, az a bukott emberi természetünknek a részei. Nem minden cselekedet tulajdonképpen cselekedet. Például a harag, az nem cselekedet, az egy érzés, gondolat, lelkület, na de cselekedetté válhat. Mert aki haragszik az embertársára, mind ember gyilkosa, az ezt nem véletlenül mondja az ige. És hát nyilvánvalóan ezek a tettek, amiről hallottunk, amiről beszéltünk, legalábbis az egyik része, mert nem csak erről hallottunk, ezek nem viszik előre az életünket, de a hitéletünket, és emberileg se. De még egy gondolat ott volt előttem, hogy ha megkérdeznénk az embereket, úgy általában, iskolában vagy munkahelyen, hogy cselekszik-e ezeket a dolgokat az emberek. Úgy kíváncsi lenne rá az ember, én azt gondolom, hogy azt a választ kapnám, hát én nem vagyok ilyen. Én ezeket nem cselekszem. Na de kevés a börtön az országba. Akkor mégis hogy kerülnek oda az emberek? Nincs olyan házasság, amelybe ne lenne konfliktus, és nagyon sok házasság, sajnos a hívő házasságok is, sokszor válással végződnek. Hát ha nem lenne igaz az ige, akkor nem ez lenne. Akkor az lenne, hogy az igazság vagy az igazságosság lakozna az emberek között, de nem ez van. Tehát az igének van igaza. És ahogy az ember olvassa ezt az ige szakaszt, akkor azt látjuk, hogy a test cselekedetei, azt mondja valahol Cseri Kálmán, hogy azok vad cselekedetek, vad cselekedetek. És úgy belegondoltam, hogy mennyire igaza van, ha a testvérek közül valaki kóstolt már vadalmát vagy vadkörtét, összehúzza az embernek a száját. Nem ízletes, nem jó ízű. A gyümölcs, amiről itt beszél az ige, beszél Pál, az egy lédús, édes, zamatos gyümölcs. Akartam hozni szemléltetőt, csak valahogy nem jutottam oda, szerettem volna hozni egy szőlőfürtöt, igaz, hogy hát a szőlő az nem, mintha áprilisban teremne nálunk, hogy szemléltető eszközként, de csak inkább ötletként mondom majd a testvéreknek, hogy mennyire szépen lehet ábrázolni egy szőlőfürtön keresztül, hogy az ige itt egyes számba beszél gyümölcsről. És tényleg azt mondjuk, alma, körte, dió, mogyoró, stb., sőt, paradicsom, ezek gyümölcsök. És egy szőlőfürtre szépen rá lehetett volna írni, szeretet, öröm, békesség, ezek gyümölcsök. Egy gyümölcs, erről beszél, nem véletlen. És nyilvánvalóan, amikor itt az ige ezt mondja, hogy egyes számban, hogy gyümölcs, akkor a termésre vonatkozik ez a fajta kifejezés. Nemrég volt Japánban a cseresznyevirágzás, és nagyon sokan azt mondják, milyen gyönyörű. Biztos, de annak nincs gyümölcse. Gyönyörű, de nincs gyümölcse. Szép. Elvirágzik, kész, vége. Én nem tudom, hogy vannak vele a testvérek, ha én megállok egy virágzó cseresznyefa előtt. Annál szebb látvány nincs. És annak gyümölcse van, hogyha beérjük, ha van rá lehetőség. Ugye? Tehát a gyümölcs az tulajdonképpen annak a fának a természetére vonatkozik. És ez azért volt nekem nagyon fontos, hogy egy alaptanítása az igének, hogy a szellemnek vagy a léleknek a gyümölcsét nem mi, hanem az élet fája, a Szentlélek, Isten szelleme termi. Nem mi teremjük. Nem mi, hanem az az élet fája, aki az Úr Jézus Krisztus. Aki hozta a megváltást, aki feltámadt és elküldte nekünk a Szent Lelket vagy a Szent Szellemet, hogy mi gyümölcs termőkké váljunk. És ez a természete. Igaz, én lehetne itt sok gyümölcsről beszélni, de nekem érdekes, egy nagyon pici gyümölcs jutott eszembe, a szamóca. Nem eper, a szamóca, ami vadon terem. Én legalábbis nagyon szeretem. Nagyon finom, senki nem tesz érte semmit. De az egyik legfinomabb, legízletesebb biogyümölcs, azt nem kell permetezni. Fantasztikus. Megtermi a gyümölcsét. És nem véletlenül beszél itt az ige arról, amit felolvastam, azért olvastam fel a János evangéliumából, hogy maradjatok én bennem, azt mondja az Úr Jézus. Mert akkor termünk gyümölcsöt, hogyha én ti bennetek, ti én bennem maradtok. Amikor a vadalanyt beoltják, erről beszél a Római Levél 11. fejezete, hogy mi beoltattunk vadlétünkre a szelíd olajfának az ágába. Ha valaki oltott már közülünk, az tudja, hogy a vadalany nem fog egészében meg nem esülni, de az a része, amiben beoltották, az édes, nagyon zamatos gyümölcsöt fog teremni. Így vagyunk vele mi is, hogy a bennünk lévő isteni szellem, isteni lélek terem. Nem lehet a gyümölcsöt készíteni. Nagyon sok mindennel próbálkoznak az emberek, de ki hallott már olyanról, hogy gyümölcsfát készített valaki? Nyújtsa fel a kezét. Nincs ilyen. A kínaiak próbálkoznak mézzel, tönkre is teszik, vagy legalábbis igyekeznek tönkre tenni. Én még nem tudom, hogy milyen, nem ettem, lehet, hogy valaki evett már a testvérek közül. Azt mondják, hogy valamilyen hamisítvány. Valami van benne. Na, egy gyümölcsfát hamisítani. Képtelenség. Lett volna itt egy másik is, másik ilyen szemléltető eszközöm, például egy húsvéti tojásfa. Gyönyörű, nagyon szép. Na de üres. Az nem lehet megenni. Az nem lesz az enyém. A szemnek szép. De hát valami azért hiányzik belőle. Tehát a műember, a műgyümölcs igazából élettelen. Nincs benne az, ami a lényeg. És erről beszél ez az ige szakaszunk, hogy ezt nem lehet tanítani, nem lehet ecéssel, nem lehet kicsikarni, hanem Isten szelleme adja, és az ő természetéből fakad, nem a sajátunkból. Az nyilván igaz, hogy nekünk permetezni kell, trágyázni kell, ha még itt maradok a gyümölcsfánál, metszeni kell. mert nyilván ez szükséges, hogy ne vaduljon el. Na de a gyümölcsfa fog teremni, nem pedig mi, akik segítünk idézőjelbe neki. Ő fogja megteremni a maga gyümölcsét. És összefoglalóan talán röviden erről a gondolatmenetről, hogy a szellem gyümölcse vagy a lélek gyümölcse azt fejezi ki, nem azt fejezi ki, hogy mi magunk mire vagyunk képesek, hanem Istennek az igazsága az Úr Jézus Krisztus által, a Szent Szellem, Szent Lélek jelenlétével, mire képes a mi életünkben, mit tud megteremni. És nyilván alkalmas vagyok-e én erre. Én alávetem-e magam annak, amit ő szeretne. Nem véletlenül itt a Máté evangéliumából volt előttem egy ige, amikor az Úr Jézus beszél a farizeusoknak, hogy a jófa, ismerik a testvérek Máté 7, a jófa rossz jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Nem lehet összekeverni. És ott nem véletlenül beszél a farizeusokról, mert a gyümölcs ebben az értelemben azt jelenti, hogy ők nem adták át az életüket az Úr Jézusnak. Addig nem tudok teremni. Még át nem adtam az életemet, még be nem oltattam. Még nincs bennem az, amiről a Biblia úgy beszél, hogy újjászületés. Nem tudott engem újjáteremteni. Addig nem tudok gyümölcsöt teremni. Csak magamtól valamit kierőszakolni. Aztán röviden itt egy-két dolgot szeretnék mondani. 9 gyümölcsről beszél az ige. Érdekes, hogy vannak azért olyan fordítások, ezt megpróbálják egy kicsit kiegészíteni. Én szerintem ez éppen elég a 9, éppen tökéletes szám, teljes szám. Nem beszélve arról, hogy ez a 9, ez Jézusnak, vagy az Úr Jézus Krisztusnak a lényegi tulajdonságaira mutat rá ez a 9 gyümölcs. Nem emberi, hanem isteni tulajdonságokat mutat. Szokták ezt egy picit úgy értelmezni, olvastam olyan magyarázatot, hogy 3, az első 3 beszél Istenről, a következő 3 az emberek felé tanúsított magatartásról, és az utolsó 3 pedig önmagunk felé. Hát ez egy picit olyan, hogy próbálják valamilyen szempontból az igét valami racionális magyarázatnak alávetni. Van benne igazság, de nyilván nem teljesen így van. Nem véletlen, hogy az első dolog, amivel kezdődik, a szeretet. És a szeretet az nyilván az Istennek a szeretetére utal, az agapé szeretetre. A feltétel nélküli szeretetre. Nem érzelem a szeretet, hanem az a fajta cselekvés, ahogyan Isten cselekedett értünk, mert úgy szerette Isten a világot, erről a szeretetről beszél itt az ige elsődlegesen. Arról, amiről a Korintus 13, az 1 Korintus 13 beszél, hogy ha nincs bennünk, akkor semmi nincs bennünk. Arról az isteni szeretetről van itt szó. Vagy arról, amiről az Úr Jézus beszél, illetve János beszél az 1 János 4:8-ban, hogy Isten szeretet. Istenben szeretet van. Ő maga a szeretet, és ő költözött be a szívünkbe, ő költözik be a lelkünkbe, és ő az, aki képes bennünket átformálni, átalakítani. Nem véletlenül beszél az ige arról, hogy a szeretet, igaz, szeretet, igazság az valahol együtt van. De nem véletlenül beszél arról, hogy a szeretet megmenteni képes. Képes az embert megváltoztatni, és amikor arra gondolok, vagy arról gondolkodunk, hogy szeretni kell, igaz, mi rájövünk arra, sokféle szeretetről beszél az ige, erről már beszéltünk többször is, de magunktól nem vagyunk képesek úgy szeretni, ahogy Isten szeretett bennünket. És arra a szeretetre van szüksége. Szeretni tudjuk azokat, akiket szeretünk, de van, akit szeretni kell. És nem beszélve arról, hogy Jézus azt mondja a hegyi beszédbe, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket. És amikor az ember eddig eljut, akkor rájön arra, hogy Uram, ez nekem magamtól nem megy. Persze, legegyszerűbb azt mondani, ó, nekem nincs ellenségem. Hát, nem tudom. Ellenségnek sokféle fokozata van, nyilvánvalóan, de szeressétek, azt mondja az ige. Azokért imádkozni kell és tenni. Jó Sándortól olvastam ezt a gondolatot, úgy megragad bennem, hogy amit mi tudunk, az hallatszik. Hallatszik az öndicséret, Én is szoktam hallatni a hangomat, a családom hallja, az hallatszik, amire mi képesek vagyunk. De amit Jézus ad, az látszik. Abban az értelemben, ha én befogadtam az életembe az Úr Jézust, akkor utána a tetteimen keresztül az látszani fog a külvilág számára. Például tiszta lesz a lakás, vagy elhagyja az ember az alkoholt, amit előtte vedelt, vagy lehetne mondani. Amit mi tudunk, az hallatszik. És a mai világ elég harsány, mi is sokszor harsányak vagyunk. De amit Jézus ad, az láthatóvá válik. Nekem ez egy fontos gondolat volt ezzel kapcsolatban, és nyilván az a tiszta szándék van itt a háttérben, ami az összes többit áthatja. Nem véletlen, amikor a római levélben azt olvassuk, a Róma 14:17-ben, hogy hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Az Isten országa, igaz, ebben benne van az igazság is, és benne van az öröm is, és benne van az, hogy Isten szeretete munkája végig ezt az életünkbe. Öröm a másik, amiről itt beszél az ige. Ez az öröm nem emberi öröm. Nagyon sokszor mi is valamilyen módon tudunk örömet adni, örömet szerezni. Valami fajta öröm képzetünk van. Ha az ember valamit csinál, elvégez egy munkát, vagy elvégez egy feladatot, vagy valakinek valami örömöt szerzünk. Igaz, nem véletlen egyébként, hogy az ajándékok itt különbözőek, amiről beszél. Érdekes az, hogy ha kapunk egy ajándékot, akkor nem szoktuk a másikéval kicserélni. Vagy nagyon furcsa lenne, hogyha mondjuk karácsonykor a gyerekeinknek vagy a családba adunk ajándékot, meg lehet csinálni, és mindenki ugyanazt az ajándékot kapja. És itt is így van, hogy nyilván egy kicsit furcsa lenne, nem? Hogy minden. Miért? Lehetne nagyon kedves dolgot is. És nyilvánvalóan itt ezek a gyümölcsök, ezek azért beszél az ige egyes számban erről, hogy ezek közül nem azt jelenti, hogy ez van, ez nincs, hanem jelen lehet az életünkbe az öröm. Mégpedig azt a fajta szellemi vagy lelki örömöt mondja itt az ige, amely mögött az élő hit munkálkodik. Nem az én emberi örömöm, nem az én cselekvésem, nem rossz dolog örömet szerezni. Az egy nagyon jó dolog. De az igazi öröm az az, amit Isten ad nekem az élő hiten keresztül. És nem véletlen, hadd mondjak itt egy olyan gondolatot, amit Pál apostol mond, hogy ha szomorúak vagyunk is, azért öröm teljes bennünk, írja az 1 Korintus 6:10-be. Lehetünk szomorúak. Az öröm az nem azt jelenti, hogy fülig ér a szám, hanem egy belső örömről van szó. Azt mondja az ige, hogy sokszor a hívő embernek nehézsége van az életében. És ezzel számolnunk kell. De az öröm azért ott lehet a szívemben. Nem véletlen, hogy azt valljuk, vagy azt mondják, hogy az öröm az a szeretetnek a válasza Istennek az áldásaira. Az öröm az, hogy amikor Istentől azt az áldást kapom, amire rájön az ember, hogy nem érdemeltem meg. Mert nem érdemeltük meg. De mégis valami módon az embernek a szívét átjárja, betölti az öröm. Nem vidámság, jókedv, hanem belső öröm. Amikor azt mondja az ige a Lukács evangéliuma elején, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Erről az örömről van itt szó. A teljes örömről gyönyörködöm, vagy örülök az Úr Jézusnak az öröméről. Vagy az öröm, amikor azt olvassuk, igaz, a tékozló fiú megtérése kapcsán, igaz, ahogy az apa meglátja a fiát, és elhallja, hogy mi történt az ő szívében, akkor örül, azt mondja a másik fiának is, hogy örülnöd kellene, hiszen ez a te fia, ez az én fiam, ez a gyermek, a te testvéred meghalt és feltámadt. Mit mond az ige a Lukács 15:10-ben ugyanitt, hogy öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnösön. Ez az öröm, amiről itt a ige beszél. Van egy olyan értelmezés, amit én még nem hallottam, hogy az öröm a kedélynek a vidámsága, a hívő életemnek az alapja. A kedély, igaz, szokták mondani, hogy valaki jó kedélyű vagy rossz kedélyű ember. Itt egy mélyebb dologról van szó. Egy olyan lelki állapotbeli változásról, hogy öröm lehet akkor is az embernek a szívében, amit az előbb itt előjött, hogy nehézségek vagy szomorúság között éli az ember az életét, mert olyan sok testi baj, veszteség, halál, stb. Érte az életében. Azért még örülhetünk. Nem véletlenül mondja az ige, a Filippi 4:4-et ismerjük, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. És megismétli, ismét mondom, örüljetek. Valahogy azt látja az ember, hogy sokan bizony nem merünk. Itt az ige ezt jelenti elsődlegesen, hogy nem merünk örülni. Nem mer az ember örülni. Pedig az öröm abból fakad, hogy az Úr Jézus eljött erre a világra. És ennek az öröme lehet a szívembe. Ennek örülhetek, ennek bármikor örülhetek, a börtönbe is. Vagy a nehézség, nem mintha börtönbe vágyódna az ember, de a nehézségek között is, a bajok között is. Erről beszél itt az ige. Nem véletlen mondja a Róma 15:13, hogy a reménység Istene pedig töltsön be benneteket teljes örömmel. Teljes örömmel, hogy az örömötök teljes legyen. Vagy a Nehémiás könyvébe olvassuk, hogy ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való jelenlét az öröm, ahogy itt az egyik testvérünk mondta, hogyha az ember együtt lehet azokkal, akiket szeret, akkor örül, öröm tölti be az embernek a szívét. És az öröm az erőt ad. Mindig erőt ad az ember számára. Azt olvassuk, egy igét hadd olvassak még ehhez kapcsolva, az 1 Péter 1:8-ból. Azt olvassuk itt az igében. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most nem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Erről az örömből beszél itt az apostol. És ehhez kapcsolódik igaz itt a harmadik gondolat, harmadik gyümölcs, a békesség. Én nem számoltam meg, valakinél olvastam, hogy állítólag az új szövetségben, hát van, aki ráír ilyenekre, hogy megszámolja, vagy hát van rá kapacitása, hogy 86-szor szerepel. Tehát 86-szor szerepel az új szövetségben, írta valaki, az a békesség. És a békességről nagyon jól tudjuk azt, ahogyan itt el is hangzott már, hogy tulajdonképpen a békesség az Istennek a békességéről beszél megint. Nem a mi emberi békességünkről. Nem véletlenül mondja, egy-két igét hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban, amit ismernek a testvérek, beszéltünk róla, a Róma 5:1, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A békesség az Úr Jézus Krisztusban való megigazulásunknak, igazságossá levésünknek a következménye. Hogy ő elhozta számunkra a békességet. Vagy beszéltünk nemrég erről a Galata levélről, hanem a 2 Korintus 5:10, inkább ezt szeretném olvasni, ami hasonló gondolat. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme új jött létre. Mindek pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. Azt mondjuk, és ez így van, hogy a békéltetés, vagy a megbékélés, az az evangéliumnak a lényege. És amiről itt beszéltek a testvérek, ebben a világban békétlenség van, egyre inkább, Lehet, hogy egyre többet tudunk, mert ebbe biztos ez is van, hogy információ szempontjából egyre többet tudunk, de békétlenség van az emberek között, és nem lehet semmivel pótolni. A békességet Isten adja a megváltás által, és azáltal, hogy én ezt elfogadom. És ha békétlenség van a szívemben, akkor az embernek azt kell megvizsgálni, hogy vajon milyennek az oka. Tényleg megbékített engem Isten Jézus Krisztus által? Avagy engedem, hogy az emberi, óemberi természetem újra erőt vegyen. És azt élem a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon fontos ige volt számomra újra, hogy a békesség az Krisztusnak, Krisztus kereszthalálának a következménye, és ez az, amit hirdetnem kell, lehetőleg mindenkivel belülről fakadóan, nem kötelezően, belülről fakadóan hirdetni. Nem véletlenül mondja az ige, hogy lehetőleg mindenkivel békességbe éljetek. Van olyan ember, akivel nagyon nehéz. Talán vannak ilyen ismerő. Nagyon nehéz. Mert van olyan ember, hogy akivel nagyon nehéz békességben élni. De ez parancs is, hogy békességbe éljünk a körülöttünk lévő emberekkel. Mert a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket, és nyeritek meg azt is az Úr Jézus számára, aki békétlenséget okoz a környezetünkbe. Vigyázzat, a békesség az nem ugyanaz, mint a nyugalom. Lehet körülöttünk nyughatatlan az egész világ, de lehet nekem békességem. Egy dolgot ezzel kapcsolatban még, ami úgy előttem volt, illetve kettőt, az egyik ige, a példabeszédek 17.1, hogy jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint a lakoma, ahol állandó veszekedés. Nem tudom, voltak-e már a testvérek, én úgy visszaemlékszem egy-két olyan alkalomra, amikor az ember lakomával volt valahol, de vitatkozás, veszekedés, perpat valahol, és az embernek nem esett jól a falat. De a száraz kenyér, igaz, amit azért nem hiszem, hogy közülünk sokan szeretnénk, az is jobb ott, ahol békesség van. Tehát nagyon érdekes gondolat ez. Másfelől itt a Efézus 6.15, hogy a békesség sarujának a készségéről beszél az ige. Úgy ezen egy kicsit elgondolkodtam, hogy a páncél a jellemet, a viselkedést jelenti, de ugyanakkor a békesség evangéliuma hirdetésének a készsége az a római hadviselésre utal, és csak egy mondatot ezzel kapcsolatban, hogy a rómaiak úgy mentek, hogy egy nagyon vastag cipő volt rajtuk, nem is cipő, hanem bőrsarú, aminek szinte megvasalt volt a talpa, de az ujjuk szabadon mozoghatott. És ennek az volt az érdekessége, hogy a saruba tudtak rendesen megállni. Ha nem volt rajtuk ez a saru, akkor nem csak a forró homok, hanem a mindenféle gaz meg, ahol menniük kellett, az nehezítette a járást, viszont a hosszú menetelést, a szirált állást ez lehetővé tette. Vagyis az örömhír legyen szilárd az életemben, az ige. Álljak meg szilárdan. És benne van ebbe az is, hogy békességet az Úr Jézus Krisztus ad, de a másik felé való evangélium hirdetésének a készsége az attól függ, hogy mennyire állok szilárdan a hitben. Hogy mennyire állok meg, igaz, azon a vascipőn vagy vastalpon. Ha most így mondom, igaz? Vannak ilyen vasalt bakancsok manapság, amit az emberek más szélbe hordanak, de hát a munkahelyi védőruhák is nem véletlenül. Mennyire tudok megállni szilárdan a hitben? A békesség hirdetésének, az evangélium hirdetésének a készsége lehet ott a szívembe, ha én megbékéltem az Úr Jézus Krisztussal. A következő, amiről itt beszél az ige, a türelem. Érdekes, hogy a türelmet a sokféle vonatkozásban használhatjuk, vagy mondhatjuk, és nyilván nagyon fontos a türelem a hétköznapi életben is, de itt nem erről van szó megint, nem emberi türelemről, hanem az eredeti szövegben az szerepel, itt olvastam is, hogy hosszú tűrés. hogy hosszú tűrők vagyunk-e. És érdekes, hogy ez a hosszú tűrés vagy béketűrés megint az újjászületett ember sajátja kell, hogy legyen a Szentlélek által. Elsődleges jelentése a hosszú tűrésnek az Istenre várás. Nem az, hogy a már... Persze, mondhatjuk azt, hogy ha nincs a másik emberrel szemben türelmünk, azért az nem jó fényt vet ránk, ha türelmetlenek vagyunk. Én egyébként alapmagatartásom szerint eléggé türelmetlen ember vagyok sajnos. Tehát valahol benne van az emberbe a türelmetlenség, ebben benne van, hogy szeretne valamit gyorsan megcsinálni, elvégezni. De itt a türelem nyilván nem a másik emberrel való viselkedésnek a megfogalmazása, hanem annak a türelme, hogy mennyire tudom türelmesen várni az Úr Jézusnak a visszajövetelét. Mennyire erős bennem a hosszú tűrés. Erről beszél itt, és nem csak ilyen jelentése van, ezt mindig a Szentlélek adja, hanem van egy eklézsia építő, gyülekezet építő szerepe is a türelemnek. A Róma 15.5-ben azt olvassuk, a türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Lehet családban is, de itt az ige elsődlegesen arról beszél, hogy egy közösségben. Mennyire tudom én hosszú tűrően elhordozni a másiknak azokat az emberi jellemző tulajdonságait, ami nyilvánvalóak, és sokszor mindig jobban látjuk a másikat, mint magunkat. És hamarabb észreveszünk a másikba a hibát, vagy a hiányosságot. De a hosszú tűrés erről beszél, az együttmunkálkodásnak a készségéről, hogy ez van bennem azért, mert az ige mond egy olyat, emlékszünk rá, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Tehát akkor, amikor együtt vagyunk, együtt élünk, akkor mindig az a szándék határozza meg a lépéseimet, hogy én az Úr Jézus visszajövetelét várom. És azért él bennem a hosszú tűrés, mert tudom, hogy ő visszajön. És nem az én emberi gyallóságaim lesznek, amelyek előre jönnek. Egyébként a végső idő jellemzőinek mondják egyesek a hosszú tűrést. Azt olvassuk a Jelenések 14.12-ben, itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. Tehát a helye a türelemben van, a hosszú tűrésben. Mennyit, igaz, szokták is mondani, a magyar mondja, hogy nem az a legény, aki adja az ütést, hanem aki állja. Így van, aki elviseli. És a hosszú tűrés az, hogy mi az, amit én el tudok hordozni, viselni ilyen értelemben az Úr Jézusért. Avagy mi az, amit nem. Tényleg annyira szeretem, mint ő szeretett engem, hogy az életét adta értem. És akkor én bennem itt úgy megfordul az, hogy miért vagyunk mi türelmetlenek, amikor ő egészen a keresztfáig elment. Annyira szeretett bennünket. Tehát nagyon fontos ige vagy gondolat ez, hogy az Úr soha nem késik el az ígérettel, hanem türelmesen vár. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem mindenki megtérésre jusson, írjuk a 2 Péter 3.9. A következő, amiről beszél az ige, a szívesség. A szeretetnek az egyik válfaja. A szívesség, vagy úgy is fordítják ezt, hogy nem kötelesség és nem kedvesség a szívesség, új szív van valakiben, azt jelenti. Az én kocsimban most van egy új motor, és nem kell bele olajat tölteni, ezt talán tudják egyesek, mert meséltem. Mert jól működik. Nem a régi, hanem új van benne. És nem kell után tölteni, pedig mindig kellett. Most nem kell. Mert valami új van benne, és ha új van bennünk, nem a kocsi a lényeg, hanem az életem, az életünk. Akkor az az új, az megnyilvánul. És nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy a nyers, szívtelen ember tulajdonképpen a cselekedetei és a szavai hiteltelenítik. Lehet valaki a legcsodálatosabb ember, előadó, vagy életet élő, de ha nyers, ha szívtelen, ha goromba, akkor az hitelteleníti mindazt, amit elvégzett az ember. Nekem ez annyira fontos volt ez a gondolat, hogy a, tulajdonképpen a szívesség nyitja meg az utat a másik emberhez. Hogyha látják azt a szívbeli készséget, hogy engem az vezet, hogy a másik megmeneküljön, hogy tényleg azt az emberek megérzik, látni fogják, és ez nyitja meg az utat, hogyha ez bennünk él, ez a gyümölcs, ez láthatóvá válik. A nemes jellemnek a tette a szívesség. Nem véletlenül mondja az ige, Máté 7.13, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. És érdekes, hogy én ezt a igét zárójelben mondjak a testvéreknek egy ilyen példát. Egy ismerősöm, egy barátunk, egy zsidó nőtől hallottam, aki egyébként nem az Úr Jézusban újjászületett ember. És mondtam neki, hogy segítettem neki éppen valamiben, nem ez a lényeg, és akkor kérdeztem, hogy vagy úgy beszélgettünk, már régóta ismerjük egymást évtizedek óta, és azt mondja, hogy olyan furcsa volt, hogy valaki lakott a lakásában, és teljesen leélte a lakást, teljesen tönkretett mindent. Pedig ő azt hitte, hogy az az ember úgy fog gondolkodni meg élni, ahogyan ő. Mert ő azt gondolja az emberekről, hogy amit ő tesz, azt fogják tenni. Mondom, te tudod, mit beszélsz? És akkor mondtam neki, hogy te ezt az igét mondod. Hogy te ezt éled, ezt szeretnéd. Hogy amit szeretnétek, hogy veletek csináljanak, ti is azt tegyétek velük. De először nekünk kell tenni. Először nekem kell lépni. Mert az Úr Jézus is ugyanígy volt velem. Először ő lépett, akkor tudok én lépni. Először mindig menjetek be a templomba hálaadással, akkor tudunk kijönni örömmel. Meg kell tenni azt a lépést, azt más nem teheti meg helyettem vagy helyettünk. A jóság, vagy másképpen itt derékség, szokták is mondani, ezért érdekes, ezért is olvastam fel ezt a részt is, hogy az derékség, a derék ember, a becsületes ember, az, aki tulajdonképpen a derékség, vagy a jóság, igaz, az a szeretet megnyilvánulása a gyakorlatban. És a szeretet, vagy a jóság, az megint nem a mi emberi tulajdonságunk. Hanem az Úr Jézus mondja is a gazdag ifjúnak, hogy ne mondj engem jónak, egy jó van csak az Isten, erről most nem akarok részletesen beszélni, de Isten jó, és az Úr Jézus is jó volt. És amit tett az emberekkel, az azért volt, hogy megmeneküljenek. Tulajdonképpen a derék ember az arra utal, amiről beszél az Efézusi levél, hogy az előre elkészített jó cselekedetekben járjunk, amiket Isten elkészített a számunkra. És hogyha az a vágy él bennünk, meg azt élem a mindennapokba, amit az Úr Jézus szeretne az én életemmel, akkor észreveszem a jó cselekedeteknek a lehetőségét. És nekem kell megtenni, más nem fogja tudni helyettem. És nem véletlen, hogy az ige arról beszél itt a Máté 5.16-ban, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei édesatyátokat. Mert sokszor nem a beszéd leplez le bennünket, az is, hanem a tett, amit élek, amit csinálok a gyakorlatban. Mondhatok én bármit, ha nem áll mögötte a tett, nem véletlenül mondja ezt a Jakab levél. A következő még röviden egy-kettőről, amit hátra van a három gondolatról, a hűség. A hűséggel szerepel párhuzamosan itt a másik fordításban a hit, a kipróbáltságot jelenti, hogy mennyire vagyok én kipróbált, mennyire erős a hitem az Úr Jézus Krisztusban. Megpróbált, kipróbált vagyok-e a mindennapokban? Avagy nem. Nem véletlen mondja a Jelenések könyve az Úr Jézusról, hogy Jézus hű tanú, hűséges tanú. Hadd mondjak egy világi költőt is, József Attila azt mondja, hogy ebben a mai világban, a modern világban a hűség nincs jelen. Írja ő a múlt század elejéről. És most? Hát jelen van a hűség? Nem. Ugye? Hétköznapi életben sincs jelen a hűség. Hogy hűséges vagyok valamihez. Itt a hűség a hitbeli hűséget jelenti. Nyilván a mindennapi életben is tudjuk, hogy ennek fontos jelentősége van az igéhez való hűség, hogy komolyan veszem-e az igét. Szeretet és hűség ne hagyjon el téged, olvassuk az egyik helyen, hogy tiszta indíték van-e az életemben. Azt jelenti, hogy igaznak fogadom el az Úr Jézus Krisztusnak a tetteit, és így is élem. Szelídség. Nem gyengeséget jelent a szelídség. Az Úr Jézusnak a tulajdonsága, nagyon jól tudják a testvérek, azt mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. És hát úgy az ember elgondolkodik rajta, Mózesről azt olvassuk, hogy nála nem volt a földön szelidebb ember. Na de azért az élet elején azt nem mondhatjuk el Mózesről. Azért végig kellett járni neki azokat a szenvedéseket, hogy eljutott idáig. És nyilvánvalóan a szelídség az a szívben lakó bizalmat és hitet is jelenti. Igaz, szokták mondani, hogy a szelídséget rögtön ki lehet deríteni, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, ami számára rendkívüli vagy szokatlan. Hogyan viszonyulok? Abba a pillanatban. A szelídség a szívnek a békességét jelenti, és az Úr Jézus Krisztusba vetett élő hitnek a valóságát, és ennek a megélését. Hogy ő szelíd volt, igaz az Ézsaiás könyvében, azt olvassuk, és alázatos. Pedig verték, pedig kínozták. Az a fajta szelídségről beszél itt az ige. Aztán a mértékletesség szerepel itt legutoljára, és nem véletlen talán. Magyarban van egy olyan szólás, mondjuk rá, hogy a végén csattan az ostor. Ugye? Ismerik ezt a testvérek, hogy a végén csattan az ostor. Ha az előző tulajdonságokról vagy gyümölcsökről beszélünk, és nincsen bennünk a mértékletesség, vagy másik fordításban azt olvastuk, hogy önuralom. Nem véletlenül mondja az ige, hogy ha pénzt nem lehet rátok bízni, akkor ki bízna rátok lelkeket? Ha a saját lelkemen nem tudok uralkodni, akkor hogyan lennék képes arra, hogy az a mértékletesség jelen legyen az életemben, amit Krisztus adni szeretne nekem és szeretné látni? Nekem ez nagyon fontos volt újra megérteni, hogy a mértékletesség, igaz, beszélhetünk itt hétköznapi értelemben is, az evés, ivás, stb., tehát ilyen értelemben is használják, de itt az ige elsődlegesen nem erről beszél, hanem arról a vonatkozásról beszél, hogy én mennyire tudom a testet megszabolázni. Nem önkínzásról beszél, de fegyelmezésről. Megint csak egy olyan jellemzője ennek a világnak, hogy itt mértéktelenség van ebben a világban. Mindent nekem. Mértéktelen. Nem a mérték. Nem az számít. Nem ez a fontos. Hanem az, hogy ki mennyit tud magának megszerezni. Pedig az önuralom vagy a mértékletesség az Úrnak a jellemzője. Nem véletlenül mond ő, úgy az ember belegondol, most nem akarok visszamenni annyira régen, de tegnap a fuvarossal, ahogyan beszéltünk, meg dolgoztunk együtt, volt egy ilyen munkánk, és beszélgettünk, és azt mondja, hogy hát ő emlékszik a gyerekkorára, hogy gyerekkorában volt egy darab bicikli az egész családban, és az is férfi bicikli volt, és úgy tudott hajtani rajta, szerintem a mai fiatalok, nem hiszem, hogy ilyet megcsináltak gyerekkorukban, de akik idősebbek, tudjuk, hogy átnyújtotta a lábát a váz alatt, és akkor valahogy így kacsázva ment az ember. Mai világban? Hát ahány éves vagy, olyan idős biciklit kapjál. Hát természetes, de valahol nem. Én azt gondolom, nem arról van szó, hogy valakinek ne legyen jó dolga, meg ne vegyük meg a jó dolgokat, de mérték. Valahol, mintha nem élne a mai világunkban. Én legalábbis azt tapasztalom. És ezért igen fontos, kivételes erény. És úgy elgondolkodtam, amikor idáig jutottam, hogy jó, rendben van. Na de mi itt az én feladatom? Mert ahogy mondtam, vagy ahogy beszél erről az ige, hogy Isten szelleme, Isten szent lelke végzi ezt el bennem. Az ő termi meg ezeket a gyümölcsöket. Na de mit tehetek én? Nem véletlenül beszél az ige, itt nem zárja le. A Biblia az mindig egész, mindig teljeset ad. Igaz? És amikor azt olvassuk, egyrészt, hogy erről csak már röviden szeretnék, hogy akik az ilyenek ellen nincs törvény. Mire adatott a törvény? A törvény éppen a bűn ellen adatott, hogy az ember felismerje, hogy magától képtelen megigazulni, képtelen bármit tenni, ami Isten szerint való. De ha az ember így él, ahogyan itt röviden erről beszéltem, és nyilván a testvérek nagyon sok mindent hozzá tudnak tenni, ami az életünkbe a gyümölcsökön keresztül megvalósulhat, akkor abszolút nem azon fog gondolkodni az ember, hogy mi az, amit még tehetne, mert a törvény az a Krisztusra vezérlő mester. Oda viszel bennünket. Ha így élünk, akkor az Úr Jézus Krisztus szerint élünk. És akkor már nem a törvény. Ilyenekre nincs törvény. Nem azért, mert a törvény nem jó, hanem azért, ha az ember ezt valóban éli, ha megéli a mindennapokban, akkor nyilvánvalóan annak a természetnek a valósága kell, hogy megjelenjen benne, akit befogadott. Aztán azt mondja az ige itt a 24. versben, hogy akik pedig Jézus Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ez az én feladatom, hogy azokat a kívánságokat, amiről beszéltünk, azokat a cselekedeteket, amiről itt a Galata levélnek az előző fejezetei beszélnek, vagy az előző rész, ami elhangzott a múlt alkalommal, azt én valóban megfeszítettem-e? Ott van-e bennem az, hogy igaz, annak a szándéka, hogy az, ami tőlem van, ami az emberi természetemből, a hústestemből fakad, az nem jó. Vagy pedig olvastam egy ilyen magyarázatot, elkezdem a szögeket kihúzogatni. Megfeszítettem egy bűn felett, vagy egy bűnön, vagy egy bűnt, de valahol visszakívánkozom. Mindenkinek a saját életében. Mégiscsak kell az, mert ragaszkodom hozzá. Tehát az fájdalommal jár, a feszítés, a megfeszítés. Lemondással jár, elhatározással jár, amit nekem magamnak kell megtennem. Nem az dominál, nem szabad, hogy az domináljon az életemben. És bizony a kereszthordozás, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy vegyük fel minden nap a keresztünket, az erre vonatkozik. Hogy én tudom, hogy mi az én életemben az, ami nem isteni vagy krisztusi. És azt ne engedjem érvényesülni. Tagadjam meg nap, mint nap. És a megszentelődésnek a titka az ebben van, hogy mennyire van ott az életemben a bűnbánat, az eltökéltség, hogy ő szerinte éljek. Azt mondja itt az ige, hogy ha lélek által élünk, a Szentlélek, Isten szelleme termi ezeket a gyümölcseket, ez az ő része, akkor járjunk, akkor éljünk is lélek szerint. Vagyis az ösztökéljen benneteket, meg bennünket, meg mindannyiunkat. Hogy az a fajta Isten szerint való élet, az én részem ebben annyi, hogy így fejezem ki magam, hogy bizony én abban járjak a mindennapokban. Ez legyen számomra a mindennapi járás. Ahogyan élem az életemet, ahogy megélem a Krisztussal való egységet. Ez-e a célom? Így élek-e? Ez a járás. Hogy ahogyan hallottuk is, hogy ott lakom, igazság lakozik. Az igazság ott lakozik, igaz, ahol jól érzi magát. Én is ott lakozom, úgy élünk, igaz, oda megyünk, ahol jól érezzük magunkat abban az értelemben, hogy, tehát most ebben nem akarok belemenni, mert más irányba vinne, de hogy az életjárásom olyan-e, amit Isten szeretne. Vagy pedig nem véletlenül mondja az ige, hogy ne legyünk becsvágyók, egymásra irigykedők, vagy egymást ingerlők. Mert akkor az megint visszatérít bennünket a testnek a cselekedeteihez. Tehát ne a dicsvágy vigye az életemet, vagy ne az vezesse, hanem a gyakorlati életben, a szellem szerint, a mindennapi életben, a lélek szerint való járás, a megélése, ezeknek az vigyen előre. Vagyis, ha benne maradunk, gyümölcstermők leszünk. Úgy olvastuk a János evangéliumában. Ha ő bennünk marad, akkor a gyümölcs az nyilvánvalóvá válik. És úgy felteszem azt a kérdést a testvéreknek, hogy vajon milyen a mi életünk, milyen az én életem? Gyümölcsfák vagyunk? Vagy gyümölcsöt termünk? Vagy olyan gyümölcsöt, ami hasznos, ami jó? Nekem egy kedves dolog volt, a mai világban már nem lehet, de régi településeken gyümölcsfákat ültettek különböző települések között. Mert akkor szekérrel járták, nem mintha most szekérrel kéne járni. De ott volt a gyümölcsfa, és amikor elfáradtak, akkor megálltak, és a gyümölcsöt termett, abból tudtak táplálkozni. Odafigyeltek egymásra. Az Úr Jézus azt gondolom, hogy odafigyel ránk, hogy vajon olyan-e a jelenlétem, olyan-e a jelenlétünk, hogy a környezetünkbe felüdülnek az emberek. Mert a gyümölcs az vitamin, az üdítő. Egyre kevesebb, egyre drágább. És én azt gondolom, hogy igaza van annak, aki úgy gondolja, hogy ebből hiány van. A gyümölcsből, a jó gyümölcsből hiány van. És én kívánom azt a testvéreknek, hogy a gyümölcs termő lehessen az életünk, az életem, hogy valójában Krisztusnak a jó illatát, a jó gyümölcsnek, amikor leszedi az ember azt a hamvas őszi barackot a fáról, annak illata van. Semmi másra nem lehet pótolni. És hogy olyan legyen az életem, olyan legyen az életünk, hogy az Úr Jézussal való közelséget, a vele való élést kívánják meg az emberek, és a környezetünkbe is ezt tudjuk továbbadni. Adja meg az Úr mindannyiunknak ezt. Amen.